És köszöntöm az Autorádió legénységét, Bunkóczi Lászlót. Szia, Laci!
Szia, Viktor!
És itt van velünk Szabó Bence, autógyi szakértő, aki soha eddig egyetlen egy adásban sem hallotta magát az első pillanatokban. Figyelj, tessék!
Na, most! Na. Sziasztok!
Na!
És most?
Füled?
Na most?
Füled is milyen?
De látom, hogy tekergettél valamit, szóval lehet, hogy nem az én hibám, de igazából.
Apám, persze. Na jó, oké.
Nem, ez azért volt, mert most fordult először az, hogy engem mondott először, és téged másodszor.
Nem. Ezt mindig így mondod.
Nem.
Korod miatt mondom. Biztos.
Meg a tisztelet miatt egyértelműen.
Hát azért, az a kettő együtt jár, nem?
Nem mindig.
Na, jó van, kezdjük el az Autorádiót, mit szóltok? Jó, hogy itt vagytok, jó, hogy látlak titeket. A mai beszélgető partnerünk nem más, mint Tóth Anita, a Hungaroring sajtófőnöke, akit már most ezúton köszöntök szeretettel. Hello, Anita!
Sziasztok!
Azt mondtad, belevaló vagy. Itt az elején már is azt mondtad, azzal kezdted. Szóval nem tudom, hogy milyen lesz a mai beszélgetés, de meg fogjuk tudni.
A mai adásban való biztosan.
Az nem én voltam. Igen, nem én voltam.
Akkor lehet, hogy Laci mondta. Bocs, oké. Tehát ez nem ilyen önprofilozás volt. Nem. Szóval szervusz, üdvözlünk itt mi nálunk. Örülünk, hogy itt vagy személyesen is, nem csak telefonon. És most egy kicsit téged fogunk fókuszba helyezni. Tudtál róla, hogy nézel rám?
Nem, azt hittem, a női autóversenyzőkről fogunk beszélni. Nekem eszembe sem jutna versenyezni.
Nem baj az. Egy kicsit majd szeretnénk rólad is beszélni, hiszen nagyon sok sztorival vagy sztorid van, amivel most vagy érkeztél, vagy nem, de a Dakart azt sokat tudósítottad, kicsit beleláttál abba a világba, ami hát kimondatlanul, vagy kimondottan, nem tudom, a férfiaké, és hát megnézzük most azt, hogy egy női tudósító az hogyan lát bele ebbe a világba, és hogyan apostrofálja, hogyan tér haza onnan egy ilyen utazásról, és aztán hogyan tér vissza.
De azért van egy újabb apropója is annak, hogy az Anita ma itt van velünk, mégpedig az, hogy hosszú évek óta először hölgy autóversenyző tesztelt Forma 1-es autót a Hungaroringen, és ennek kapcsán számos kérdés merült fel bennünk az, hogy ez miért akkora újdonság ez, vagy ez miért olyan nagy dolog, hogy egy női autóversenyzet, a nők mindent csinálnak már.
Hát gondolom azért, hogy eddig nem volt ilyen.
Igen, nem is emlékszünk tehát rá, hogy mikor volt utoljára ilyen.
Mondat első fel az erről szólt, tehát hogy ez először történt ilyen, és hogy miért először, miért pont most először.
Nem, hosszú idő után először.
Na jó. Szóval, Laci kérdésére akkor, ami volt az elején, tehát hogy mi történt ez alatt, az 5 év alatt?
Hát nő nem tesztelt Forma 1-est.
De miért nem?
Azért, mert most, hogyha az a kérdés, hogy miért volt kevés nő a Forma 1-ben.
Hogy ez miért olyan nagy újdonság? Tényleg mindent is csinálnak a nők. Azt gondolom, hogy repülőt vezetnek, abszolút afelé megy a világ, hogy kiegyenlítődnek a szerepek, és az autósportban, illetve a technikai sportokban ez valamiért, ez a folyamat lassabb, vagy inkább nem is látom ezt a folyamatot.
Szerintem nem a technikai sportokban lassabb inkább, hanem a Forma 1-ben, mert a technikai sportokban azért a terepraliban időről időre feltűnnek nők, akik sikeresek. A Forma 1-ben ugye az 50-es, 70-es, 80-as, 90-es években egy-egy nő feltűnt, és egy-egy egyébként indult is futamokon, főleg egyébként az elején olaszok. Lella Lombardi, Teresa De Filippis, hogyha őket említjük. Akkor még egyébként, és lehet, hogy ennek köze van az autósport fejlődéséhez, meg a felgyorsulásához, mert talán akkor még nem hatottak akkor a G-erők a nőkre, vagy a nőkre, hát a pilótákra. Aha. Bocs, hát már mindenkire, aki Forma 1-es autót vezetett. Szerintem itt ennek fizikai korlátai is vannak, hogyha megnézed azért az autóversenyzők a Formula 1-ben, hogy edzenek, mindegyiknek ilyen bika nyaka van, és a fejükkel húzzák a 20 kilós súlyokat jobbra-balra, meg néha 40-et, és hát ez egy nő, tehát hogy nem tudom, tehát szerintem ez egy női testtel az mérsékelten illik össze, mondjuk ha megnézed a Danica Patrikot, aki nyert a NASCAR-ban futamot. Van egy szép arc, van egy gyönyörű test, nagyon csinos minden, akkora nyaka van, hogy nem éred át a két kezedben.
Hát kinézi annak, kinézi a nyakád,
hát, hogyha meg akarod ölelni, akkor nyilván ez egy fontos szempont.
Hát igen, lehet. Szóval egyrészt szerintem van egy ilyen fizikai akadály, és másrészt egyébként beszélgettem erről a visszavonulása után Jutta Kleinschmidt-tel, az egyetlen nővel, aki Dakar rallyt nyert a világon, és ő igazán elszánt, meg tényleg egy férfias sportban nyert nőként, és kérdeztem a Forma 1-et. És azt mondta, hogy Szerinte azért nem, most nem fogok csúnya szavakat használni, mert azt mondtátok, nem szabad, de azt mondta...
Belevaló vagy, nem?
Bele, nem. Igen. Nem akarom, hogy megbüntessék a rádiót. Na mindegy, lényeg a lényeg, hogy azt mondta Jutta Kleinschmidt, hogy... hogy a női mentalitástól távol áll, hogy oda megy, és azt mondja, hogy én most szétrugom a mindenségedet, és vagy ha kell, ha nem legyőzlek, hanem a nők azért egy kicsit racionálisabbak, és nem dacolnak annyira a veszélyekkel, mint a férfiak. Tehát azért érdekli őket, hogy megdöglenek vagy sem.
Ezt mondod akkor, amikor mondjuk a női box meg a női küzdő sportokban talán néha vehemensebben ölik egymást a nők a ringben. Tehát, hogy ez, én azt gondolom, hogy ez a nők ebben is már előléptek, hogy tudnak olyan dolgokat csinálni, mint amit a férfiak, sőt, néha vadabul is csinálják.
Hát igen, csak 300-zal befordulni egy kanyarba, úgyhogy van ott 2 centi, azért tök más, mint szájon verni valakit szerintem.
Melyik az egyszer?
Hát, nem tudom, melyik fáj jobban.
Hát, igen, az a baj, az mindig fáj, ha szájon vágnak, igen. De te mondjuk 10-ből 9-szer be tud fordulni abba a kanyarba. Tehát, hogy alapvetően az a másik furcsasága ennek, hogy borzasztó marketing értéke lenne annak, hogyha több hölgy tudna bármelyik technikai szakákban, mondjuk a motorozásban aztán végképp nincsenek ott.
Egyébként hol van az az egy? Azt mondta Bernie Eccleston egyébként a legnagyobb mondása, amit mindig szívesen idézek, mert nagyon viccesnek találom, bár nem túl PC, de azt mondtátok, hogy csak áramkodni nem lehet, nem PC dolgokat lehet mondani, úgyhogy Bernie Eccleston...
Kivele tabukat döntögetünk, gyerünk!
Bernie Ecclestonnak az egyik legnagyobb mondása volt körülbelül, nem tudom, 20 éve, amikor még Hamilton csak gyerekként gokartozott. Megkérdezték tőle egyszer, hogy milyen az ideális Formula 1-es versenyző, és azt mondta, hogy kínaiul beszélő négernő.
Valóban elég vad.
Volt hozzá lábjegyzet?
Nem. Aha. Nem, de hát ugye Kína a legnagyobb piac, a fekete pilótája nem volt soha a Forma 1-nek, a nő pedig nem volt egy sem, aki sikeres volt a Forma 1-ben, úgyhogy igazából szerintem így rakta össze az öreg harcos.
Azért volt egy irgalmatlan nagy királynője ennek a sportágnak, akit Michel Moutonnak hívtak, aki még abban az időben nyert rally világbajnokságon futamot, amikor ezek az autók irgalmatlan kemény országok voltak. Sokkal nehezebben lehetett őket vezetni, ami szintén egy picit ellentmond annak, hogy a hölgyeknek a fizikai képességei nem volt olyan nagy darab, meg én nem igazi nőies nőnek
láttam. Nem, egy picike csaj volt, igen.
Nagyon nőies nő volt, és mégis elképesztően jól terelgetett egy kezelhetetlen autót valójában.
Úgyhogy, hát szerintem nem volt az a quattro kezelhetetlen.
Hát a B-csoportos kocsi azért abba összeszorulna nekem is a sejhajom.
Hát figyelj, volt.
Jó, hát
abban a kocsiban egyébként nagyon nagy kakaó volt, de azért azt hozzá kell tenni, hogy a korának az egyik legjobbja volt, tehát, hogy a Tóth Janikának az apukája, aki 7-szeres abszolút bajnok, mert mint a Janika, ő mondta mindig, hogy azt az autót azért... Hát most megint nem leszek piszi, de azt mondta mindig az öreg, és nem akarom meghamisítani a tényeket, hogy egy jobban betanított majom is tudott volna vele futamot nyerni
vagy
a rally világbajnokságon.
Vagy egy macska, ha már Mutont említed. Az a személyes kötődésen.
Az az érzésem, hogy itt kerülgetjük a forrókását, és arról 8 perccel ezelőtt azt a kérdést tettük fel, hogy vajon miért van az, hogy kevesebb nő van a technikai sportokban, és igazából ott annyi PC, meg olyan kifejezések jöhetnének, vagy születhetnének, hogy én elkezdtem megérteni. Tehát ez a kérdés már nem is szeretném föltenni újra. Valószínűleg ezért nem, mert hogy a gyengébbik nem. Ez valahogy lehet, hogy ez kevésbé tudja tolerálni ezeket az ilyen élethelyzeteket és szituációkat.
A gyengébbik nem, már a gyengébbik nem kifejezés sem tolerálja.
Hát már ez se volt PC, mi?
Igen.
Ez egy ilyen nap. Tegyük hozzá egyébként, hogy Michel Mouton zseniális pilóta volt, tehát hogy ez az előbbi mondat, ez csak egy ilyen kis fricska volt a Jani bácsi részéről, mert Michel Mouton a legzseniálisabb női rally pilóta volt, aki valaha a földre született.
Nem, ő egyik legzseniálisabb rally pilóta volt. Igen. Tehát nem is kell azt gondolni, tehát ilyen a nő szó nem szükségelteti, de még ráadásul nagyon jól is nézett ki. Nem véletlenül a macskámat is Mirci Mutonnak hívják az egyiket, mert hogy róla kapta a nevét.
A Én egyébként azt ígértem a hallgatóknak, hogy fogunk beszélni a Hungaroring verseny szezonjáról is, meg arról, hogy mi várható ilyenkor még télen, de ezt majd hagyjuk akkor a beszélgetésünk végére. Én szeretném, hogyha egy picit bevezetnél bennünket a Dakar világába női szemmel. Ugyanis mielőtt megérkeztél, Laci mesélt nekem olyan sztorikat, amik egyébként veled is megtörténtek. Tehát az, ahogyan a Dakar verseny bázisain belül közlekedtek repülőkkel, és ahogyan egyedül te fölállítod a sátradat, majd lebontod azt, és úgy mész a repülőig el, egy olyan repülőig, ami nem is biztos, hogy fog repülni. Én most a Lacit idézem egy kicsit.
Egész bátran, ugye még a hőskorban, amikor még elkezdtünk együtt versenyezni, és még nem szilárd burkolatú reptereken szálltak le ezek a repülők, és az valóban úgy van, hogy amikor én oda kerültem, akkor ez egy őszinte csodálatos. Adta, néztem Anitát, aki 4 órakor a kis gurulós bőröngyével összehajtogatta a sátát, és eltávozott egy ilyen viszonylag rosszul kinéző repülőeszköz felé. Mire megérkeztünk a táborban, addigra jót volt a másik helyén. Azt gondolom, ez fura volt nekem is elsőre azt látni, hogy ebben a férfi világban egy nő milyen jól elboldogul.
Meg az is izgalmas, hogy a tudósítóknak a helye egy ilyen közösségben. Ugye múltkor Mészáros Sanyi mesélt azokról a kapcsolódásokról, amiket ő megélt az elmúlt 10 évben, vagy 20 évben.
És neki se volt egyszerű dolga, azt
és
mondta.
És hogy igen. És hogy neki se volt. És engem az érdekel, hogy például egy ilyen Dakar versenyen, ahol feltehetőleg minden pengén táncol, és az idő az ki van számolva, ott például hogyan viszonyulnak egy női energiához. Tehát ott vagy, mint női tudósító, ott kell valahogy neked köztük kell létezned, és ott azokat a kapcsolódásokat ugyanúgy meg kell teremtened. Szóval ezek ott például hogy történnek? És most gondolok ilyenre, hogy nem tudom, akár a megjegyzések, az, hogy egy nő van egy társaságban, egy általában férfiak uralt a társaságban, akkor ez mit eredményez egy ilyen versenyen? A tesztoszteron bombákat már ne is vitassuk.
Hát ez elég nehéz kérdés. Egyébként szerintem nőnek lenni jó a Dakaron, mert nagyon nagy szükségük van a férfiaknak. Tulajdonképpen ez az utolsó olyan verseny, ahol lehet azt mondani, hogy felfedeznek, lehet azt mondani, hogy ismeretlen tájakat hódítanak meg. Jó, nyilván nem ismeretlenek, mert valaki már bejárt előttük a pályát, de azért nem gyakran fordul elő ott ember. És hát nyilván igazad van abban, hogy a mezőnek a 90%-a férfi. Viszont az is igaz, hogy olyan kihívásokkal találják szembe magukat nap mint nap, amiket azért elég nehéz legyőzni. És nap végére azért néha eléggé elanyátlanodnak, mondjuk, hogyha nem tudom, vezetnek 300 kilométert kormányszervó nélkül, az kb. Olyan, mint hogyha 300 kilométeren keresztül 40 kilós súlyokat tekergetnének jobbra-balra a sivatagban, tehát ez mérsékelten vicces. És amikor beérnek a táborba, akkor szükségük van arra, hogy valaki így kicsit így is tápolja őket, és azt mondja, hogy jó van, nem lesz semmi baj.
Hát ez az egy plusz energia, amit bele kell tenniük.
Igen.
Tehát az igazából azt nem lehet, és ebben viszont neked van szerepet, hogy ezt a plusz energiát hogyan spórolod meg nekik.
Igen, hát figyelj, szerintem én elég jól beilleszkedtem, mert körülbelül az első Dakaron, ami 2002 volt, akkor rájöttem, hogy a Dakar az a hely, ahol a második napon még csak beszélnek a csajokról, a harmadik napon oda ciccentenek a pincérnőnek, a harmadikon meg már a női biciklit is. És
hát ez az.
És hogyha te ebben a közegben nem vagy vicces, vagy viccesen...
Nem tudsz velük nevetni.
Meg rajtuk, meg magadon, meg viccesen elutasító, akkor nyilván soha többet nem fogsz visszamenni. De én meg szerettem volna visszamenni, mert nagyon szerettem az autósportot, és nagyon tetszett az a feladat, hogy egy olyan versenyen vagyok, ahol még mai hétköznapi hősök vannak, gladiátorok, akik kockáztatják az életüket, azért ott a 2000-es évek elején még sajnos, de még ma is sajnos, hogy elvesztettünk jó néhány versenyzőt, tehát ezek oda mennek a sivatagba, főleg a motorosok egyébként húzzák a gázt, mint az állat, 160-nal, 180-nal nyakra esnek, kitörik a nyakukat, tehát hogy mondjam, az ismeretlen úton menésnek ez a veszélye, hogy te mész 160-nal, és nem tudod, hogy amúgy a dűne mögött egy gödör van.
Erről egyébként tudósítottál? Tehát, hogy ilyen veled volt, hogy testközelből éltél meg ilyen tragédiát?
Testközelből szerencsére nem. de olyan volt, hogy a Fabrizio Meoni az nagyon nagy hőse volt a Dakarnak, motorral versenyzett, egy olasz srác volt, 42, 44, Laci? 42, igen, azt hiszem.
Az utolsó Dakarjára készült, vagy, igen, vagy azon ment.
Igen, a szünnap után halt meg. Csináltam vele a szünnapon egy interjút, nagyon hosszú ideig készültünk rá, mert ő nem beszélt angolul, és akkor van egy barátnőm, aki francia-olasz, és akkor mondta, hogy majd én fordítok, ne szórakozzunk már, itt nem igaz, hát Fabrizio tök jó fej, hát nem mondom, velem nem volt még egyszer se jó fej, mert rám se néz, mert ahogy angolul megpróbálom megszólítani, már megy is el. És akkor mondta, hogy na jó, mindegy, itt a szünnapon üljünk le. És akkor leültünk, beszélgettünk hosszasan, és mondta, hogy hát, hogy szerinte neki ez lesz az utolsó Dakarja, mert hogy amikor otthon van, akkor igaz, hogy hiányzik a sivatag, de amikor meg itt van, akkor meg hiányzik a 2 éves kislánya, kisfia, már nem emlékszem, és hogy hát szerinte ő ezt így abba adja, meg amúgy is ilyen, nem tudom, valami előző nap megbüntették, és akkor ilyen igazságtalanok most a szabályok, meg már ez nem a klasszikus Dakar, stb. És másnap ez történt vele, hogy elesett nagy sebességnél a nyakára, és kitörte a nyakát. És hát megmondom őszintén, akkor ott nyilván mindenki sírt, meg egymást ott vigasztalgattuk, meg kérdezgették tőlem, hogy mit mondott, és akkor én odaadtam az egész interjút így a nemzetközi sajtónak, hogy hát ha abból valamit le tudnak vonni, és igazából azt a tanulságot vontuk le, hogy ha azt gondolod, hogy ez lesz az utolsó Dakarod, akkor azon már ne indulj el.
Az elég mély.
Hát igen. Nem, igen, tehát hogy vajon ez mi mondatta vele ezt, az a megérzés, vagy ő ezt már készült arra, hogy ez lesz az utolsó.
Igen, előzőben is valójában azt hiszem, úgy emlékszem, hogy jótékony célra gyűjtött pénzt a motorozásával, és amit pénzt kapott, azt iskolaépítésre fordított a Szenegálba, és úgy emlékszem, hogy ott még valami plusz szárnyat építettek valami iskolának, és arra akart még gyűjteni pénzt. Tehát, hogy ő nem öncélúan hajszolt azért teljes egészében a sikert, hanem ennek volt egy nagyon jó oldala.
És előtte egyébként pont októberben az Egyiptom rallyn meghalt az egyik legjobb címborája, a Sank, Richard Sank. És azt hiszem, hogy ennek kapcsán jött föl egyébként ez a téma, így kettőnk között, úgyhogy hát igen, tehát ez megtörténik.
Erről egyébként beszéltünk már múltkor, hogy bármelyik pillanatban benne lehet ez, de az arról talán nem beszéltünk, hogy ilyenkor a közösség, akik ott vannak egy ilyen világversenyen, mennyire tud támaszza lenni egymásnak. Tehát itt a közösség tagjai hogyan tudják, akár egy tudósító, egy versenyző, itt azért teljesen átalakulnak a szerepek, amikor már az emberi faktor belép.
Meg valószínűleg össze is hozza ezeket az embereket, akár riválisok, vagy a közösség bármely tagját.
Nem én válaszolom meg a kérdést, amit a fogja, mert még ebben az a kicsit talán nehezebb, hogy itt nem arctalan emberek vannak. Ezek ismerjük egymást, hiszen sok éve versenyzünk együtt, tehát ha valaki itt hagyja ezt a földet, akkor azt mi valószínűleg ismertük, vagy ettünk vele egy teát, vagy egy zsemlét, vagy bármit. Aha. Tehát ezeknek nem arctalan emberek.
Igen, ez itt így azt mondod, hogy, és ez, tudom, hogy így nagy szavaknak hangzanak ezek, de hogy a Dakar család, hogy ez tényleg a családod. Tehát, hogy tényleg összemosolyogtál reggel a reggelinél, de a legnagyobb világsztárral is. Akkor melletted ette a kis tojásrántottáját, vagy csak egyszerűen el volt fáradva, megveregetted a vállát, vagy beért a célba, és nagyon jól ment, mesélte a többieknek, adtál neki egy pacsit. Szóval itt tényleg mindenki ismer mindenkit. Egyébként a haláleseteket úgy közlik a Dakaron, hogyha erre vonatkozott a kérdés, hogy van egy újságíró sátor, ahol az összes újságíró tévés mindenki ott sörpadokon üti a billentyűzetet, és akkor bejön erre konkrétan emlékszem egyébként, bejött egy viszonylag kora este, mondták meg a hír, de ők már hamarabb tudták. Kora este volt, bejött a sátorba a versenyigazgató, és basszus, tudtuk, hogy baj van. Mert olyan volt a feje, hogy ez most nem az lesz, hogy felrobbant valaki alatt egy akna a mauritán-marokkói határon, de nyugi, nem sérült meg senki.
Tehát mert tudtuk, hogy volt ilyen?
Ilyen is volt,
persze, igen. Igen, volt ilyen, és ott a biztosító embere mondta, hogy és ki volt a hibás, tehát az úton kijelölt úton haladtak? És mondták, igen. Jó, mert én a biztosító embere vagyok. Na, szóval, hogy ez az este nem ilyen volt, hanem úgy látszódott, hogy valami nagyon nagy baj van. És bejött a versenyigazgató, és azt mondta, hogy Hát rossz hírt kell közölnöm, halálos baleset történt, mindenki elsápadt, tudod, ilyenkor mindenki elkezdi számogatni, Léci, csak ne ő, csak ne, ne, ne a magyar, Léci, ne a magyar. És akkor azt mondta, hogy meghalt a Meóni. És mint hogyha egy ilyen atombombát bedobott volna a sátor közepére, így tényleg mindenkinek kiment a arcából a vér, és elkezdtek az emberek rohangálni a minden szélrózsa minden irányába. Nyilván ugye nem volt még ekkora hírverseny akkoriban, meg nem kellett rögtön beütni a gépbe, meg nem is volt internet, szóval hogy akkor küldted, amikor mindenki. És akkor sírtak az emberek, meg egymásra borultak, és rohantak a motoros sátrakhoz, meg a csapatához, hogy megölelgessék, és akkor a motorosokat akkor már kihozták a szakaszról, mert a szakasz felénél már tudták, hogy meghalt Meóni, és megmondták nekik, és nem akarták abban az idegállapotban tovább küldeni őket, mert ugye ilyenkor az van, hogy amikor meghal egy versenyző, akkor a motorját merőlegesen a pályának felállítják, és akkor tudták, hogy nagyon, a motorosok már tudták, hogy nagyon nagy gáz van. Tehát őt hiába elvitték a testét, de tudták, hogy baromi nagy gáz van.
És ott hagyják a motort, meddig maradott a verseny végéig?
Ja, de hogy is nem, még aznap elhozzák helikopterrel a legtöbbször, vagy pedig, hogyha odaér ez a úgynevezett, jó, ez most hülyén fog hangzani ebben a relációban, de a dögszállító, ami ott megy a végén egy kamion, amelyik összeszedi azokat a motorosokat, aha, amit a motoros nem bírt kivinni a szakasz végére. Úgyhogy, hát ezek nagyon-nagyon kemény dolgok.
Eljutottunk idáig ebbe a beszélgetésben, de nem volt, nyilván nem lehet ezt tervezni, mert igazából ilyen sztorik, nem ilyen sztorik, de hogy ez is a tudósításnak a része. Folytassuk a beszélgetést egy rövid szünet után. Tóth Anita, a Hungaroring sajtófőnöke és egykori technikai motorsportos tudósító, hogy ezt nem tudom, hogy lehet-e mondani. Vagy
én nem vagyok egykori, én még írok a nemzeti sportnak.
És az itt van.
Csak nem ez a fő profilod, de mindegy, oké, bocsánat, akkor a jelenlegi is. Hogy beszélgessünk még ennél az a vidámabb témákról is, jó? Picit most lehozott az életről, úgyhogy hallgassunk meg egy zenét.
Egy vidám zenét.
Hát vidám, The Cook's Bad Habit. Az mennyire vidám. Jó, és folytatjuk az Autorádiót Szabó Bencével, Bunkóczi Lászlóval, és persze a vendégünket Tóth Anitával.